A legnagyobb szeretettel köszöntjük a hallgatókat, ez itt a legújabb Cserebogár, dr. Kovács Réka Rozália pszichológussal, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusával. Én Ila Ildikó vagyok, és ma a sport hatásáról fogunk beszélni a gyerek pszichéjére. Ez egy elég népszerű téma a modern világban.
Köszönöm, hogy ismét itt lehetek, köszöntöm szeretettel a hallgatókat is. Tehát a sportolás ez egyre népszerűbb téma is, de hogy azt hiszem, hogy ezentúl meg egyre többet tudunk arról, hogy ez mennyire fontos az életünkben, hogy milyen szinten meghatározza nyilván a fizikai egészségünket, de nem csak a fizikait, hanem ugyanúgy a lelki és a mentális egészségünket is.
Vajon mikor lehet a gyerek szempontjából elkezdeni sportolni, vagy mikor érdemes? A szülőkön ugyanis van egyfajta nyomás, bármennyire pici a gyerek, a szülő úgy érzi, hogy mindenképpen el kell valahova szegődni egy sportágba, és nyomatni kell a gyereket, hogy fejlődjön, hogy haladjon. Szerinted mennyire fontos ez? Hol van az egyensúly?
A gyereknek lételeme a mozgás, és nézd, hogyha megnézzünk egy kisbabát, aki mászik, aztán föláll, szalad, nagyon hamar kezd érdeklődni a labda iránt, tehát azt gondolom, hogy ilyen pici korban, egy-két és talán 3 éves korban is az a fontos, hogy a gyereket hagyjuk, hogy a saját érdeklődése mentén, a saját fizikai adottságai mentén szabadon, lehetőleg friss levegőn mozogjon, és igazából a mozgás formát azt elsősorban ő válassza meg, nyilván ezt meghatározzák a lehetőségek is, tehát a környezeti lehetőségek, de hogy a szülőnek talán ekkor az a dolga, hogy biztosítsuk a gyerek számára azt, hogy mozoghasson, hogy szabadon végezze ezeket a mozdulatokat. Az, hogy mikor érdemes aztán egy kötöttebb sportot kiválasztani a gyerek számára, itt is talán az az egyik fontos szempont, hogy a gyereknek az érdeklődése mikor jelenik meg egy adott sportág iránt. Nagyon fontos addig is a mintakövetés, tehát hogyha például már egy 2 éves gyerek, vagy 3 éves gyerek látja, hogy az édesapja nagyon szereti rúgni a labdát, szeret focizni, akkor könnyen eljuthat oda, hogy ő is érdeklődni kezd a labda iránt, már nagyon pici korban ő is fogja rúgni a labdát, vagy akár más sportágba is belekóstol, de hogy az egy szempont, hogy a gyerek élvezze az adott sportágat, tehát ő önként legyen motivált arra, hogy részt vegyen egy edzésen például. De hogy ugyanennyire fontosak a fizikai adottságok, tehát azért egy sport kiválasztásánál fontos nyilván az életkort figyelembe venni, a gyerek érdeklődését, de az fizikai adottságait is, hogy mire van képessége, mi az, amit ő tud, élvezettel tud végezni. És minél kisebb a gyerek, de egy későbbi életkorban is fontos szerintem a változatosság, hogy a gyereknek legyen lehetősége, és ez valahol a szülőnek, de a pedagógusoknak is a feladata, hogy a gyereknek legyen lehetősége megismerni minél több sportágat, egyéni csapatsportokat egyaránt, hogy a gyerek majd aztán tudja eldönteni, hogy esetleg mi is az ő útja.
Félig meddig világos, hogy miben segíthet a gyereknek a sportol, nem csak játék szinten, hanem mondjuk csapatban, akár versenynyomás alatt építheti mondjuk az önbizalmát, vagy a szociális készségek fejlődésében is segíthet, a kitartásra, a fegyelemre nevelheti a gyereket, vagy erre ezt egy picit megerősítheti benne. Itt említettem a versenynyomást, mi van, hogyha túl nagy ez a nyomás, és mi van akkor, hogyha mondjuk egy gyerek nem akar feltétlenül versenyhelyzetbe kerülni, hanem a sportot csak önmagáért szeretné.
Kezdjük így a végével, ezt én magam is nagyon gyakran látom, hogy a gyerek alig kezd egy adott sportot gyakorolni, elmegy néhány edzése, és már versenyről, vagy már bajnokságról kezdenek beszélni. Több ilyen tapasztalatom volt a saját gyerekeimmel is, hogy nagyon hamar bejön a versenyzés, és olyan érdekes, mintha az edzők, de lehet, hogy a szülők is egy adott edzőnek a hatékonyságát, eredményességét elsősorban az elért eredményekben, a megnyert versenyekben mérik. Hogyha a gyerek nagyon tiltakozik a verseny ellen, akkor fölmerül az a kérdés, hogy a gyerek hogy ítéli meg az adott helyzetet. Lehet, hogy ha ő tiltakozik, akkor egyfajta distressz, egyfajta rossz stresszet vált ki az adott versenyhelyzet belőle, és valószínű, hogy ő úgy érzi, hogy abban a helyzetben nem tud megfelelni, nem tud az elvárásoknak megfelelően teljesíteni. Nem egyszer lehet látni a pályán például síró gyereket. Nem egyszer lehet látni olyan szülőt, aki a pálya széléről akár nagyon agresszíven bekiabál a gyerek számára, és ilyenkor érdemes föltenni egy tudatosabb szülőnek például azt a kérdést önmagának, hogy ez a verseny most kinek fontos? A gyereknek fontos? Őt viszi előre? Nekem fontos? Én többször látok olyan szülőket, hogy valamiért a sportkarrierjük ketté tört, vagy lehet, hogy nem volt lehetőségük arra, hogy kiteljesedjenek egy adott sportágban, és most a gyereke számára biztosítja ennek a lehetőségét, és valahogy egyértelmű az, hogy a szülő egy adott helyzetet jobban akar, mint a gyerek. Nyilván a gyerek sportolása szempontjából alapvető a szülőnek a támogatása, mert hogyha a szülő nem támogatja anyagilag, érzelmileg, minden szempontból a gyereket, akkor a gyereknek egyszerűen nincs lehetősége eljutni egy adott bajnokságra, vagy egy adott edzésre, de mégis azért, hogyha a szülőnek a kudarc élménye, a korábbi, akár a saját gyerekkori kudarc élménye, vagy a beteljesítetlen vágyai, álmai vannak az egész mögött, akkor itt nem nehéz arra gondolni, hogy ez a helyzet elsősorban a szülőről szól, és nem annyira a gyerekről. És akkor, amikor mondjuk a pályaszélén egy futballedzés, vagy egy futballbajnokság kapcsán látunk bekiabáló szülőket, akár a gyerekeket szidó, akár alázó szülőket, akkor itt nagyon nagy a kérdés, hogy ez itt most kiről szól, a gyerekről szól, vagy inkább a szülőről, és sokszor az a gyanúm, hogy inkább a szülőről, tehát a szülőnek van arra szüksége, hogy mint egy, hát egyfajta éremként a saját mellére, mondjuk egy Facebook megosztás kapcsán kitűzze a gyereknek a teljesítményét, és bizony azért itt fontosabb lenne a gyerekre figyelni, hogy a gyerek éppen hol tart, mire vágyik, és hogy éli meg az adott helyzetet.
Hogyan lehet, vagy hogyan érdemes motiválni, hogyan lehet jól támogatni a gyereket olyan helyzetben, amikor elbizonytalanodik, úgy érzi, hogy túl nagy a nyomás, ezt ő nem tudja, nem is akarja, sok. Ilyenkor mi a helyes szülői vagy felnőtt magatartás, akár egy edző részéről is?
Azt gondolom, hogy érdemes abból kiindulni, hát nem is csak, hogy érdemes, hanem kötelező abból kiindulni, hogy a gyerek mire képes. Ezt nagyon gyakran lehet látni, hogy a léc az magasabbra van téve, ami önmagában nem baj, mert hogy mindig fontos, hogy a komfortzónánkból kilépjünk, a sportnak valahol ez az egyik fontos hatása, hogy arra ösztönöz bennünket, hogy átlépjük a saját határainkat, a saját kereteinket, meghaladjuk. De hogy főként egy gyerek esetében, hogy a felnőttek ezt hogyan közlik vele, mi történik, én gyakran látom azt, hogy a gyereket szidják a felnőttek, szidja az edző, sokkal kevesebb pozitív ösztönzés hangzik el, mint negatív ösztönzés. Sőt, olyan helyzetet is láttam többször, hogy a szülő jelenlétében mondjuk az edző egyféleképpen viszonyul a gyerekhez, bizonyos szavakat akkor használ, amikor a szülő jelen van, és mondjuk sokkal hát leértékelőbb akkor, amikor a szülő nincsen jelen. Szóval, hogy itt arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a gyereket És nem csak a gyereket, hanem a felnőttet is a magasabb teljesítményre elsősorban a biztatás, a pozitív megerősítés ösztönzi. És hogyha a gyerek túl sok negatív visszajelzést kap, akkor ez a gyereknek a teljesítményét pontosan visszavágja, tehát nem a teljesítmény növelést érjük el ezzel. Nyilván itt most nem azt mondom, hogy hazudni kell, és a gyereket kell hitegetni azzal, hogy ő nagyon jól teljesít, és szuper egy adott sportágban, hogyha nem az. De hogy a reális, vagy a realitás alapú visszajelzést, azt a többféleképpen a tudomására lehet hozni, és hogy fontos az például, hogy ne másokhoz hasonlítsuk, ne azt mondjuk neki, hogy bezzeg, ő hogyan teljesít, hanem hogy a gyereket mindig a saját teljesítményéhez hasonlítsuk, és ő, hogyha érzi saját magában a fejlődést, érzi azt, hogy a körülötte levő felnőttek, adott esetben a szülők, a csapattársaknak a szülei, az edzők megbíznak benne, értékelik, hogyha érzi azt, hogy ő fontos, például egy csapatnak fontos tagja, akkor ezek azok a szempontok, ami őt arra ösztönzi, hogy többet és még többet teljesítsen. A gyerek sportban azért a teljesítmény mellett nem lehet elég sokat hangsúlyozni, hogy nem a teljesítmény az elsődleges, hanem az, hogy a gyerek élvezze az adott sportot, hogy jól érezze magát a csapattársai között egy csapat sport esetében. Legtöbbször ilyenkor barátságok kötetnek, a sportoláson kívüli közös alkalmakra kerül sor, és igazából ez az, ami így összességében majd hat arra, hogy közösen jó eredményt érjenek el.
Amikor egy gyerek önmagától, tehát nem is annyira külső nyomásra, mint önmagától fektet nagyon sok időt, energiát egy bizonyos sportágba, lehet, hogy mondjuk csapatjátékos, és kudarc éri. Ezeket a veszteségi élményeket hogyan lehet feldolgozni?
A jó sport és a jó sportolás pozitív hatással van összességében a gyerek lelki egészségére. Tehát például ugye a sportnak az egyik ilyen hatása, hogy csökkenti a stresszt. Na már most, azért fontos, hogy a sportban, de nem csak a sportban, hanem a hétköznapi életünkben is azért kétféle stressz van. Az egyik a jó stressz, ezt a szakirodalom eustressznek mondja, és a másik pedig a rossz vagy a distressz. Na már most, a kettőt úgy lehet megkülönböztetni egymástól a legegyszerűbben, hogy a jó stresszhez, vagy ugye szaknyelven az eustresszhez pozitív érzések kapcsolódnak. Tehát például ott van egy verseny, ott van egy bajnokság, vagy ott van egy edzés, és a gyereknek valahol mélyen az az érzése, hogy bár nehéz, bár sok energiát kell ebbe beletennem, de sikerülni fog, valahogy majd megoldom, ez engem előre visz. Tehát van egyfajta pozitív átitatottsága az egész helyzetnek. Ezzel szemben a distressz vagy a rossz stressz, ez negatív érzésekkel társul, tehát a gyereket szorongóvá teszi, visszahúzódóvá teszi. Na már most egy sportban vannak sikerek, például vegyünk egy foci meccset, vannak sikerek, és ugye vannak veszítések, vannak olyan helyzetek, amikor az adott meccset elveszíti a csapat, és lehet, hogy úgy tűnik egy adott helyzetben, hogy egy adott gyerek teljesítménye miatt vesztették el mondjuk a bajnokságot. Az egyik gyerekem ugye kapus a futballban, kapus, és mondjuk, ha hetesek vannak, és ez dönti el a meccsnek a kimenetelét, és ő egy labdát nem fog meg, hiába fogott meg sokat, vagy tízet akár egy meccs alatt, egyet nem fogott meg, vagy a csapattársa rosszul rúgta a másik kapusnak, bemegy, és akkor elveszítik a bajnokságot. Na már most, ezekben a helyzetekben, ugye amikor a gyereket negatív stressz éri, tehát azt hiszem, hogy a sport ez az, amiben sokat tud segíteni. Most azért hozok foci példát többnyire, mert ez közelebb áll egy kicsit most jelenleg hozzám. Szokták mondani, például az edzőkutya, a labdakerek, és azt hiszem, hogy ezt tanulja meg például a gyerek, hogy igen, vannak élethelyzetek, amikor nagyon sokat beleteszünk, és igen, megnyerjük a bajnokságot, és vannak más helyzetek, amikor szintén sokat beletettem, vagy beletettem mindent, ami tőlem telik, és mégsem úgy alakul. Vagy éppen ez egy olyan nap, amikor bár szerettem volna ismét mindent beletenni, de valahogy nem sikerült. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos tanulsága az életünkre nézve, hogy hullámzó, tehát a sikerek szempontjából hullámzó az életünk, a teljesítmények szempontjából pedig végképp. És valahogy talán erre is megtaníthat a sport, hogy jól bánjunk magunkkal, tehát nyilván akkor, amikor valami sikerül, akkor megveregetem a saját vállamat, vagy a csapattársam vállát, vagy akár az edzőnek egy pozitív visszajelzést adok szülőként, hogy nagyszerű, hogy sikerült, de amikor valami nem úgy sikerül, ahogy szerettük volna, akkor meg fontos, hogy ne húzzam le saját magamat, a csapattársamat edzőként a csapatot, hanem nézzük meg, hogy ez egy adott helyzetből mi az, amit tanulhatunk, mi az, ami előre visz. És a pszichológiában azt hiszem, hogy fontos az átkeretezésnek az üzenet ebből a szempontból, hogy valahogy egy nehéz, akár egy veszteséges helyzetben, és próbálja megtalálni a pozitívat, azt, amit tanulhatok belőle, amit csapatként ebből okulhatunk, és akkor így válunk egyre jobbakká egy adott sportágban.
Hosszú távon, hogyha az eredményeit vagy a pozitív hatásait nézzük a sportnak felnőtt korban, milyen többlettel jár, de hogy megnyugtatásként azoknak a szülőknek, akiknek a gyerekei mondjuk nem sportolnak valamilyen oknál fogva, hogy az miért nem baj. Mert hogy elég nagy nyomás lehet a szülőkön, mikor látják, hogy szinte minden szülő hordja a gyerekét valahová, és minden gyerek valamit sportol, és tele van a közösségi média jobbnál jobb eredményekkel, elég frusztráló lehet azoknak a szülőknek, akiknek mondjuk a gyereke nem jár sportolni, mert falun élnek, vagy mert távol élnek az agglomerációtól, vagy bármilyen oknál fogva nem tud egy sportoló közösséghez csatlakozni.
Ezeknek a szülőknek mondanám, hogy a sport az nem kizárólag az, amikor a gyereket elviszem egy edzésre, és akkor ott egy edző foglalkozik vele. El tudom képzelni, hogy egy falusi környezetben, meg hát nem csak el tudom képzelni, hanem tapasztalom, hogy a gyerekek nagyon sokat mozognak, szaladnak, mezítláb szaladnak a köveken, dolgoznak, fizikai munkát végeznek, ami szintén, tehát ugyanaz az eredmény, talán még bizonyos szempontból fontosabb is, mert hogy spontánul történik ez a fajta fizikai aktivitás, és hogy az eredmény pedig ugyanaz, mint hogyha a gyerek rendszeresen eljár sportolni. Tehát igen, vannak olyan helyzetek, vannak olyan családok, hogy nincsen lehetőség, de hogy a mozgást pedig úgyis meg tudják oldani sokkal spontánabb módon. A kérdésed első részére válaszolva, hogy felnőtt korban milyen pozitív hatásai vannak, tehát ugye az imént beszéltünk a stressz csökkentéséről, ez egy nagyon fontos tapasztalat, hogyha a gyerek már gyerekkorban megtanulja azt, hogy a sport, akkor a fizikai aktivitás, a fizikai munka, hogy jót tesz, hogy érzi saját magán, hogy nyugtalan voltam, és jobban vagyok, hogy a gyerek valahogy így fogalmazza meg saját magának, tehát csökken a benne levő szorongás, a benne levő stressz. De ugyanilyen fontos hosszú távon az önbizalomnak, az önbecsülésnek a növelése. Tehát, hogyha a gyerek a sportban elér sikereket, hogyha a közös edzések kapcsán, ugye a csapatsportok kapcsán megtapasztalja azt, hogy fontos része vagyok egy közösségnek, hogy én is értékes vagyok, akkor ez bizony visszahat az önbizalmára, visszahat az önbecsülésére. és hogy később felnőttként is könnyebben gondolja azt magáról, hogy én egy közösségnek hasznos építő tagja lehetek. Akkor ugye beszélhetünk a szociális készségek fejlesztéséről, ezt már említetted korábban, tehát hogyha egy csapat sportban van a gyerek jelen, akkor nyilván ott a gyerekek megtanulnak valamilyen formában kommunikálni egymással, vagy együttműködni, vagy alkalmazkodni a másikhoz, vagy segíteni a másikat, de hogy az is fontos, hogy elfogadni azt, hogyha a másik valamit jól tett, vagy jól vitt véghez, akkor az az én sikerem is, az a csapatnak a sikere, de fordítva is, tehát ha valami tévedett, hibázott, akkor az egy közös, tehát elfogadni ezt, hogy a csapattársa igazából a teljesítményével előre is tudja vinni a közös teljesítményünket, de vannak helyzetek, amikor nem úgy sikerül. Hosszú távon, ami szerintem szintén nagyon fontos, a pozitív testképnek a kialakítása, mert a sportolás során a gyerekek megtanulják azt, hogy figyelnek a saját testükre, jobban figyelnek, mint korábban, vagy azok a gyerekek, akik egyáltalán vagy kevesebbet mozognak, és így érzékelik jobban a különböző testrészeiket, megtanulják azt, hogy hogyan irányítsák a lábukat, kezüket, karjaikat, tehát, és ez visszahat, tehát elfogadóbbá válnak is saját testükkel kapcsolatosan, érzik azt, hogy könnyebben tudják irányítani, kontrollálni, és ez így összességében egy pozitív testképet alakít ki bennük. Ugye a mentális egészség, tehát említettük, hogy csökkenti a stressz, de hogy ugyanakkor csökkenti a mentális betegségek kialakulásának a kockázatát is. Javítja a figyelmet, javítja a koncentrációt, és érdekes az, hogy azok a gyerekek például, akik sportolnak, vagy ugye az előbb említett fizikai aktivitás, vagy fizikai munkát végeznek, gyakran a tanulásban is jók, mert az egyes sportágak ugye megtanítják a gyerekeket figyelni egy adott helyzetre, megtanítják arra, hogy az itt és mostban koncentrálni, tehát odafigyelni az adott helyzetre, és bizony ez visszaköszön akár más területen, vagy visszaköszön a tanulásban is.
Van olyan, hogy túl edzés, hogy amikor már ledominálja a gyerek életét, ezt hogy lehet észrevenni?
Hogyha a gyereknek már másra nem jut ideje, tehát az érdeklődési köre is beszűkül egy adott tevékenységre, de lehet, hogy akár érdekelni az, hogy zenéljen, vagy rajzoljon, vagy olvasson, cserkészkedjen, bármilyen más tevékenység is érdekelni, de hogy arra már nem marad idő, nem marad kapacitás. Ugye, hogyha valaki egy gyerek főként versenysportolóként kell helytájon, akkor ugye gyakran számolnak be erről, hogy reggel edzés van, iskola előtt edzés, utána iskola, délután is edzés, és lehet, hogy a gyereknek már nem marad arra ideje és energiája, hogy nyitottá váljon, vagy nyitottnak maradhasson más tevékenységek iránt is. Azért egy kisebb gyereknél érdemes itt egy picit mérlegelni. Nyilván nagyon nehéz, mert hogyha egy gyerek kiemelkedően tehetséges egy adott sportágban, és hozza az eredményeket, akkor így könnyen, hát a szülők is, meg az edzők is könnyen bele tudnak abba állni, hogy akkor igen, itt ezen az úton kell haladni. De nekem nagyon tetszik az, amit több edzőtől hallottam, hogy de legyen egy B-terv, és szerintem ez nagyon fontos, főként a sportolásban, mert ugye fennáll tulajdonképpen állandóan a sérülésnek a veszélye. És akkor lehet hallani ilyen nagyon szomorú történeteket, hogy valaki sokra vitte, és akkor egy sérülés, vagy egy rossz mozdulat pedig ketté törte a karrierjét, és bizony főként egy gyereknek, de egy fiatalnak, de egy felnőttnek is ezt nagyon nehéz földolgozni, hogy kivé válhattam volna, de hogyha ez nem következik be, és ezért én azt látom, az edzők arra biztatják a gyerekeket, hogy jó, rendben, fontos, sportolj, ebben te jó vagy, érj el eredményeket, de azért tanulj, azért legyen ott mindig egy másik lehetőség is. Hogyha esetleg ez nem jön össze valami folytán, akkor ne válj, igazából ez a lényeg, hogy ne válj reménytelenni, ne érezd úgy, hogy elveszítetted a küldetésedet, mert hogy a küldetés az tulajdonképpen sokféle lehet. Bizony, és ezt úgy tudja a szülő szerintem elérni, ezt az egyensúlyt, hogyha figyel a gyerekére, hogyha komolyan veszi a gyereknek a jelzéseit. És egy másik, amit a sportban, meg a hivatásosan sportolók körében lehet hallani, hogy a pihenési idő is annyira fontos, mint akkor, amikor edzenek. És sőt, tehát ezek ilyen egyenértékűek, és megfelelő pihenés nélkül nincs megfelelő teljesítmény, tehát, és ennek az arányára nagyon fontos odafigyelni, és bizony, hogyha mondjuk egy versenysportoló gyerek jelzi, hogy elfáradt, szüksége van szünetre, akkor érdemes arra odafigyelni. Azt mondják az edzők is, hogyha a gyerek ki van fáradva, hogyha a gyerek túl van terhelve, akkor sajnos a sérülések is könnyebben bekövetkezhetnek.
Réka, nagyon szépen köszönjük!
Örülök ennek a beszélgetésnek, és kívánok mindenkinek sok felszabadító, örömteli sportolást.
Kedves hallgatók, várjuk Önöket jövő héten is. A Cserebogárban itt lesz dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa. Én Ila Ildikó vagyok, és várjuk Önöket szeretettel. Minden jót!